Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Az örökre, az igazra szeretnék összpontosítani. Hitünk és életünk sorozatunkban, adásunkban, ma éppen ezért a Krisztusban való egységünket szeretnénk megvizsgálni. Élet Krisztusban, Krisztus lelke, amely értett bennünket, ő legyen segítségünkre, hogy megértsük a mai tanítást, és szívünkbe fogadjuk azt. Örömünk és egykor üdvösségünk legyen általa. Kezdjük egy imádsággal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Krisztus, légy nekem olyan nagy, hogy minden más kicsi legyen. Krisztus, légy nekem olyan távlat, hogy az egész világ szűk legyen. Krisztus, hadd legyek olyan mély, hogy minden kínom alá merüljön. Krisztus, hadd legyek olyan szilárd, hogy csalódás ne szegje erőm. Krisztus, töltse egészen, hogy a vágy helyett ne találjon. Krisztus, teremjen bennem csönd, hogy hangozzék rólad tanúságom. Amen, úgy legyen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Egy új fejezetet kezdünk. Jézus Krisztus a lelkekben. És már is az első pillanatban a cím alatán is, ahogy kérjük Isten szent lelkét, tőle kérjük éppen, hogy tudjuk megérezni, megélni azt, hogy bennünk él az Úr, hogy életünk van vele és benne, és hogy közösségben vagyunk vele. Alapkérdésünk pedig így hangzik, mit jelent a keresztény, a krisztusi élet? Mielőtt válaszolnánk, próbáljuk most, vagy a mai nap folyamán egy picit hordozni ezt a szívünkben. Hogyan élek Krisztusban? Mit jelent a páli gondolat? Élek én, de már nem is én élek, hanem Krisztus él én bennem. Hogy mennyire tud bennem élni, nyilvánvalóvá lenni ez a krisztusi élet, ő maga. Általam hogyan tud ő megnyilvánulni, jelen lenni a világban, a környezetemben? Mi az, amit általa adhatok és továbbíthatok? Mire küld, mire ad erőt, mire bíztat engem? Mit jelent tehát a krisztusi keresztény élet? Az, hogy Krisztussal egységben lenni vele. Pál apostol írja Galatákhoz írt leveléből, és tulajdonképpen ez a páli jelszó így hangzik, hogy élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Ezt idéztem az imént. Legyen ez a központi gondolatunk nekünk is, nem csak Pálnak. Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben, mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra, mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban. Nézzük az egyház tanítását. Hogyan fogalmazza meg az egyház azt a tételt, amely a mai napon hogy fontos számunkra és kifejező. Ezt olvassuk az egyházi tanítóhivatal megnyilvánulásai, tanításai között. A megigazuláshoz szükséges, hogy Isten kegyelmétől indítatva és segítve az ő szavának meghallása hitet ébresszen bennünk, amellyel hisszük a kinyilatkoztatás és az Isten ígéret igazságát. Hisszük mindenek előtt, hogy Isten kegyelme igazzá tesz minket a megváltás által, amely Jézus Krisztusban van. A keresztség vállalásával új életet kezdünk, és megtartjuk az isteni parancsokat. Szóljon a Szentírás János evangéliumának 17. fejezetében az Úr így imádkozik. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk. Én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, és hogy megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, melyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos, Atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek, és ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, és én is bennük legyek. Főpap imádság, János 17. fejezet 20-tól 26. tartó versekben olvashatjuk. Jézus értünk imádkozik, hogy bennünk legyen, bennünk éljen, és ezáltal a mi közösségünk valóságos legyen az ő alapján. Tegyük fel az első kérdésünket, fogalmazzuk meg tehát. Mit jelent az, hogy keresztények vagyunk? Talán egészen egyértelműnek tűnik a válasz, mégis mondjuk ki, a kulcs szavakat keressük. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy keresztények vagyunk, hogy a keresztségben újjászülettünk a krisztusi életre. Tudjuk jól, hogy a keresztény elnevezés Krisztus szóból, a Krisztus névből származik. És a krisztusi embereknek kezdték ezt a nevet adni, híveket így szólítani, hogy krisztiánni. Krisztusé lenni, Krisztushoz hasonlónak lenni, Krisztusé lenni. Ez azt jelenti, hogy valamiképpen Krisztus él bennünk. A keresztségben új életre születtünk, ami azt jelenti, hogy Krisztus kezdi el életét bennünk. Mi pedig vállaljuk, hogy az ő életét éljük és követjük őt. És ebből jön a következő kérdésünk, hogy mit jelent a katolikus kereszténység? Tulajdonképpen, hogyha katolikus egyetemest jelent, akkor már is szinte érezzük, sejtjük a választ, hogy egy teljes egység vállalását Krisztussal. A katolikos, a katolos szó eredetileg görög, amely egészet, teljeset és általánost jelent. És ha ezt a kereszténységre mondjuk, akkor egész, teljes kereszténységről beszélünk, vagyis arról, hogy egészen újjászületünk, az új krisztusi életet teljesen vállaljuk. Ha a tanítást nevezzük katolikusnak, akkor tulajdonképpen azt állítjuk, hogy ez a teljes igazságot tartalmazza. De azt is jelenti, hogy az mindig és mindenütt igaz. A kereszténység és az egyház mellé főleg azóta tesszük oda a katolikus szót, amióta sok keresztény megtagadta ezt a teljes igazságot. Ilyenkor nem csak a szív fáj a szakadás láttán, hanem a vágy erősödik. Hogyan tudjuk mi, ott, ahol vagyunk, ahova az Úr helyezett bennünket, építeni, szolgálni ezt az egységet? Hogyan tudunk találkozni, érintkezni azokkal a keresztényekkel, akikről akár halkan, de határozottan kimondjuk, hogy a teljes igazságot megtagadták és attól elszakadtak? Mit jelent manapság a mi korunkban az velük való egység keresése, szolgálása, szolgálata és megélése? Kérdések sora, az Úr segítsen bennünket, hogy erre tudjunk válaszolni. Folytatásban, mielőtt föltennénk a következő kérdést, meg egy pillanatra térjünk vissza az előző gondolathoz, amikor azról beszéltünk, hogy mit jelent a katolikus kereszténység, hogy a teljes egység vállalását jelenti Krisztussal, és arra gondolunk, hogy hogyan tudjuk szolgálni a keresztények közötti egységet, akik azt valljuk, reméljük és valljuk magunkról, hogy az Úrhoz tartozunk, és mégis látjuk a különbözőségünket, hogyan tudjuk szolgálni ezt az egységet. Mit jelent az, hogy Krisztusban vagyunk kiválasztottak, és arra vagyunk hivatottak, hogy benne és általa egyek legyünk. És ezért hadd illesszek be még egy szentírási idézetet az előbbi jánosi idézet mellé, amikor Jézus főpapi beszédét olvastuk. Az Efezusiakhoz írt levél első fejezeténél járunk, annak első verseiben. Ezt olvassuk. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. Mert ő benne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint fogadott gyermekeivé legyünk, hogy magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Őben nyertük el a megváltást, a vére árán és bűneink bocsánatát, bőséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk. És most jön a két fontos ige, amit hangsúlyozok. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Egy pillanatra álljunk meg ennél a szentírási szakasznál, az Efezusiakhoz írt levélnél, és mondjuk ki, hogy Efezus mennyire fontos és befolyásos kereskedelmi központ volt akkor Kis-Ázsiában. Hogy az ottani gyülekezetekhez egyaránt tartoztak zsidók és pogányok, és mindenféle társadalmi osztály tagjai közül ott voltak a képviselők. Vegyes, színes közösség volt ez. Ennek sokszínűsége miatt bőven lehetett volna alkalom az összetűzésekre, a konfliktusokra, véleménykülönbségek megélésére, és úgy, mint a magában a világban is, amelyben ők éltek. Viszont más helyzetet teremtett az Úr Krisztus, valamint a hívőknek a benne való egysége, hiszen így már az ő testének a tagjai lettek. És ennél fogva az Efezusi levél központi témája az, hogy milyen fontosnak tartja Pál az egységet Krisztus követői között. Nem csak az ima héten gondolunk erre január végén, hanem most is, talán a mai napon, a mai alkalommal, vagy a mai témán kapcsán. Egység Krisztus követői között, ő benne is, ő általa. És még egy pillanatig maradjunk Pálnál, hiszen Pálnál két dimenziója van az egység fogalmának. Egység az egyházban, Krisztus testében, amelyben zsidók és pogányok egy test tagjai lesznek, valamint ő beszél a világegyetem egységéről, hiszen Krisztusban van mennyen és földön mindennek a végső egysége. Igen, ezt kell kimondanunk, hogy Krisztus az egység forrása. És az imént idézett levélben az apostol számtalan alkalommal használja a Krisztusban, vagy a Krisztussal kifejezéseket, hogy bemutassa, mit tett Isten értünk, és az egész világegyetemért Jézus Krisztus élete, halála és föltámadása által. A megváltási tervben Isten végső célja az, hogy Krisztus által mindent újból egységbe hozzon, egyesítsen. Ez az egység azonban csak a világ végén fog a maga teljességében megmutatkozni. Éppen ezekben a napokban halljuk az Úr de egy figyelmeztetését, hívását, hogy elgondolkodjuk és éljük meg azt, amely a teljesség felé vezet bennünket, a világ elmúlására emlékeztet, hogy már ma kezdjük az újat építeni, fölfedezni és szolgálni magunkban. A következő kérdésünk, hogy mit jelent a szektás kereszténység? Hogy az imént azt mondtuk, hogy a katolikus kereszténység a teljes egység vállalását jelenti Krisztussal, akkor mit gondoljunk ezáltal, ezen kifejezésben, hogy szektás kereszténység? És mindegy következik a válaszunk is, hogy aki nem vállalja Krisztus teljes igazságát. Gondoljunk erre a szóra, és ne csak elhelyezzük rögtön magunkba, vagy egy negatív, pejoratív értelmet hozzunk a szó mellé, vagy érzésünkkel ezt tápláljuk, hanem gondoljunk bele a teljes igazság és a részleges igazság. Valaki megszólít bennünket, valami furcsa gyülekezet tagja, vagy fölmerül-e bennünk, és ez nem ítélkezés, hogy Krisztus teljes igazságát hordozza, hirdeti és képviseli, vagy talán annak csak egy szeletét, egy kiválasztott és kiemelt részt. A keresztény elnevezés mellé sajnos más jelzőket is szoktunk tenni, és nem csupán a katolikus jelzőt. Sokszor azt kell mondanunk, hogy az illető keresztény, de szektás keresztény. Hogy azt is mondjuk, hogy eretnek, vagy skizmatikus. És ezek mindannyian keresztényeknek tartják magukat, többnyire érvényesen meg is vannak keresztelve, tehát valóban keresztények, de kapcsolatuk az Úr Jézussal, mint egy önkényesen alakítják, nem úgy, ahogyan azt ő maga meghatározza. Az Úr Jézus ugyanis egyházára bízta egész örökségét, melyben az egyház rendje szerint részesedünk. A szekta kifejezés egy kivágást, kiszakadást jelent. A szektások elkülönülnek, kiszakítják magukat az egyház közösségéből. És hogyha a másik görög eredetű szóra, az eretnekre is utalunk, akkor azt mondjuk, hogy ez pedig válogatót jelent. Válogató. Ezek, ha benne is maradnak az egyházban, válogatnak az Úr Jézus tanításában. Egyes igazságokat nem fogadnak el, másokat igen, talán túl is hangsúlyoznak. A skizmatikusok szakadást okoznak az egyházban. Magukat tartják az igazi egyháznak. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán imádkozott a keresztények egységéért. Ezzel minket is buzdított, hogy dolgozzunk érte. Szilárdan reméljük is, hogy végül megvalósul. Milyen elgondolkodtató, hogy mi keresztények a Szentírást fogjuk a kezünkben különböző fordítások által, különböző magyarázatok által, és ugyanazt az igét olvassuk. Jézus főpapi beszédét, Jézus imáját értünk. Mit jelent ez a szó? Mit jelent ez az ige? Egység ő benne. És legfőképpen hogyan éljük ezt meg? Hogyan éljük meg, amikor a gyülekezetünkben, a közösségünkben, a szentmisén vagy ima alkalmon mi katolikus keresztények ezt olvassuk és hallgatjuk? Hogyan gondolunk azokra, akik talán ugyanebben a pillanatban, a maguk imaházában, gyülekezeti termében, a maguk közösségében ugyanezt olvassák? Vajon Isten szent lelkét hívjuk-e, ráhagyatkozunk-e, hogy növelje bennünk az egységet? Például az önazonosságunkat, a közösség egységét és szilárd alapját, és már is megérkeztünk a Krisztushoz. Hogy Krisztusra találjunk rá, és olyan merünk-e arra gondolni, anélkül, hogy ítélkeznénk és rossz érzést táplálnánk magunkban, mennyire fontos az, hogy Krisztust kérjük, hogy valóban a legtermészetesebben, egyetemes egységben legyünk vele és ezáltal egymással, hogy ne legyünk eretnekek, ne legyünk skizmatikusok, ne legyünk válogatók, ne legyünk túlzók, hanem benne éljük meg egészségesen, és természetesen ezt a csodálatos természet feletti adottságot. Krisztushoz tartozunk, Isten titkok hordozói, és valamiképpen tudói vagyunk, Isten élet teljességének várományosai és letéteményesei vagyunk. Kérjük őt, hogy őrizze meg minket hűségben, ezen az úton, és vezessen el a teljességre. folytatva a kérdéseink sorát, következő így hangzik, hogyan valósul meg a teljes egység Krisztussal. Azt válaszoljuk, hogy megismerése, követése és a szentségek vétele által. Krisztus Urunk az egyházban maradt közöttünk. Az egyház hordozza, mutatja meg és közli velünk örökségét. Egyébként csak történeti emlék lehet számunkra ő is, mint mások. Az egyházban azonban élő valóság és minden elképzelést és elgondolást felülmúló mértékben adja önmagát nekünk. Az egység rendjét ő maga határozta meg, amit figyelembe kell vennünk. Ez nagyon fontos. Nem mi határozzuk meg ennek az egységnek a rendjét, hanem ő maga az Úr. Az ige hirdetés által részesülünk tanításában, azon túlmenően az ő szellemében. Ha ezt készségesen fogadjuk, akkor létrejön vele a szellemi közösség és egység. Mennyire szükséges hozzá, hogy rendszeres istentisztelet által állandó, beszédes kapcsolatban legyünk az ő szellemével. Az istentisztelet szót nem véletlenül mondtuk, hiszen most nem a szentmise keretére gondolunk szükségszerűen, hanem arra az alkalomra, sok-sok alkalomra, amikor rendszeresen hozzáfordulunk, vele akarunk találkozni és egyesülni. Egy állandó, valóságos kapcsolatban legyünk és maradjunk az ő szellemével. És ez a szellemi egység arra indít minket, hogy meg is induljunk az Úr Jézus után. Ez az ő követése, hogy kövessük őt, ne csak megismerjük az ő szellemét, megérintve legyünk általa, hanem induljunk és járjunk az ő követségében vele és az ő nevében. Kövessük őt, ez jelenti az erkölcsi egységet ő vele. Azonos cél és törvények vállalása alkotja ezt az erkölcsi egységet. Bármilyen tökéletes legyen mindez, önmagában még kevés az üdvösséghez, ugyanis az Úr Jézus többet kínál. Testét, lelkét is átadja, vagyis egész életét közli velünk szentségei által. Ez jelenti az eukarisztikus közösséget, megszentelődésünk teljességét. Megismerni akarjuk tehát őt, követni akarjuk őt, és a szentségeket venni, fogadni, befogadni, magunkévá tenni akarjuk, hogy az ő életét éljük, hogy megvalósuljon a vele való teljes egység és közösség. A keresztségben tulajdonképpen már előlegként, mint egy grátis ajándékként megkapjuk a kegyelmi alapot mindehez. Nem is tudatosítjuk eléggé talán, és ezért fájdalmas, amikor annyi küszködés van a keresztség előkészületénél. Kérjük a keresztséget, de tulajdonképpen mennyire, milyen örömmel és reménységgel, hogyan nyújtjuk azt a gyermeket, egy magunk fölé emelve, hálát adva az örök Istennek. Kérjük, Urunk, hogy az egyház közösségében a szentség által ezt a kegyelmi alapot megkapja. Elmerülve eltemetkezze Krisztus halálában, már az ő életét élje. A szellemi és az erkölcsi egység egyrészt feltétele, másrészt követelménye a kegyelmi, mint egy szentségi közösségnek. Gondoljunk így a keresztségre, szülők, keresztszülők, Isten csodálatos feladatot szán nekünk, hogy a mi életünkben megjelenítsük az Isten életet, hogy ez kibontakozzék a mi segítségünkkel, és a maga teljessége felé vezesse ezt az új életet. Utolsó kérdésünk, hogy miben áll a misztikus egység Krisztussal. A misztika tulajdonképpen a valósággal való közvetlen kapcsolatot jelenti. Közvetlen kapcsolat a valósággal. Az emberi megismerés fogalmak, mint egy közvetítő eszközök által történik. A valóság a maga közvetlen valóságában azonban rejtve marad. Az ismeret csupán a valóság transzcendenciáját, az ismeret eszközt felülmúló mi voltát jelzi és észleli, és észlelteti. És ezt többé-kevésbé át is tudjuk élni, ami már bizonyos mértékű misztikus tapasztalat és ismeret. A valóság közvetítése lehet olyan hatékony, nagy erejű, hogy saját logikai, szimbolikus természetén túlmenően a valóságot önmagában megidézi. Ilyenkor nem a közvetítő, hanem a közvetített valóság természete szerint jön létre a kapcsolat. Ez a misztikus kapcsolat saját értelemben. Ilyen esetben a valóság természet fölötti ereje ragadja magával az embert. A misztikus látomásban például a valóság látása kiragadja a látnokot a természet rendjéből, amit extázisnak nevezünk. Tulajdonképpen kilép önmagából, több, mint önmaga. Olyan látomásban részesül, amely nem az ővé tulajdonképpen, hanem ajándék számára. A természet fölötti ereje magával ragadja őt, és közöl valamit önmagából. Az úgynevezett élő hit maga is misztikus jellegű, mivel Istent úgy ismeri, amint önmagában van, csak hogy ez az ismeret nem fejti ki hatását a szubjektív körülmények között. Kedves testvérek, ez az utolsó mozzanat a misztikus egység Krisztussal már nyilván elvontabb fogalmakat is jelentett számunkra. De a lényeg talán legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, hogy egy olyan kapcsolatban vagyunk vele, amely az ő ajándéka. Olyan bensőséges és mély kapcsolat, amelyet ő ad nekünk, amelybe ő ragad minket. Elrejtve, elfátyolozva, hogyan szemlélhetnénk ember mi voltunkban az Istenit, és mégis, mint megajándékozottak, érezzük, milyen csodálatos, hogy fölemel magához, föltárja előttünk az isteni titkát. Emberré lett az Isten, hogy az ember Istenné lehessen, idézzük számtalanszor karácsony tájékán és karácsony ünnepén. Emberré lett az Isten, hogy az ő életét éljük, hogy az ő élete a miénk legyen. Ezt mi magunktól el nem érhetnénk, de ő maga hív bennünket erre a közösségre. Meghív és Isteni lelkét adja nekünk, hogy ezt meg tudjuk élni. Éppen ezért szeretnénk megélni a katolikus kereszténységünket, egy teljes egységet Krisztussal, egy olyan egységet, amelyben mindent elfogadunk. A teljes igazságot keressük, vágyjuk, és afelé törekszünk, és a teljes igazságot készek vagyunk szívünk, lelkünkkel elfogadni. Ugyanakkor szeretnénk, bár fontos megállapítanunk az elszakadt keresztényeink helyét, helyzetét és tanúságát, tanítását, szeretnénk velük a szeretet kapcsolatot építeni Krisztusi alapon, de ugyanakkor ragaszkodni a mi teljes igazságunkhoz. És éppen ezért fontos, hogy ezt az igazságot, ezt a tanítást műveljük, hogy olvassuk az írást, Krisztusban, a lélek erejében fogadjuk az ő szavát és tanítását. Értünk imádkozik Krisztus tehát, értünk kéri az Urat, táruljon fel előttünk az ő élete, és valósuljon meg a benne való egységünk. Hogyan idéztük Pál apostolt Galatákhoz írt levelében? Így ír a híveknek, Isten fiai vagytok, a Jézus Krisztusba vetett hitben. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban. Most, hogy amikor el vagyunk távolodva egy picit, vagy így érzékeljük, el vagyunk távolodva egymástól, talán a szentmisék látogatás és ünneplés is korlátozott, mégis egy lelki közösséget éljünk meg. Együtt, bár nem láthatóan, nem tapasztalhatóan, Isten ajándékai vagyunk, Isten létében részesedünk. Krisztushoz tartozunk, Krisztus életét keressük és éljük, lelki családként, bár látszólag elszakítottan, a benne való egységünket szolgáljuk. Ráhagyatkozunk, hozzáfordulunk, hozzá imádkozunk, a benne való egységünket keressük. És mindannyiunkban ez a páli motto él, és élni akar. Azt mondja Pál, élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Ha mindannyian különböző emberek, különböző egyedek vagyunk, de ez a mi jelmondatunk, akkor már is abban a pillanatban Krisztusban való egységünk megvalósul. Adja Isten, hogy ezt szolgáljuk, ezt szükségesen őrizzük, és ennek teljességére jussunk egykor. Úgy legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.
Áltás gondolatok. Nyugodjon meg rajtad az Atya áldása, aki teremtőnk, gondviselünk és életünk forrása. Nyugodjon meg rajtad a Fiú áldása, aki megváltónk, testvérünk és békességünk forrása. Nyugodjék meg rajtad a Szentlélek áldása, aki vigasztalunk, pártfogunk és minden örömünk forrása.